Kedves hallgatóink! A következő percekben egyenlő esélyek védelme tematikus napunk keretén belül beszélgetést hallhatnak Tóth Gergely közgazdásszal a társadalmi egyenlőtlenségekről.
Pogács Zoltán vagyok, az Új Egyenlőség főszerkesztője, és itt a stúdiónkban szeretettel köszöntöm Tóth Gergelyt, szervusz, aki a Kaposvári Egyetemnek közgazdász professzora, és emellett a Követ nevű civil szervezetnek a vezetője, ami arról híres, hogy vállalatokat zöldít immáron 15 éve. És a téma, aminek a megbeszélésére szerettünk volna téged már régen ide hívni, és most sikerült, az az egyenlőtlenségek kérdése, az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos elméletek és a számok főleg, mert hogy te nagyon empirikusan foglalkozol ezzel a dologgal, tehát rengeteg prezentációdban, rengeteg számot mutogatsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul az egyenlőtlenség kérdése globálisan és országokon belül is. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy miért is fontos az, hogy egyenlő vagy egyenlőtlen egy társadalom, mert hogy ugye, hát lehet, hogy nekünk ez evidens, hogy az jó, hogyha egyenlő egy társadalom, de hát ugye vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát az egyenlőtlenségek azok hasznosak, hiszen ez motiválja az embereket arra, hogy többet teljesítsenek, tehát vannak olyan nézetek is, ami szerint kifejezetten hasznos az egyenlőtlenség. Hogyan lehet amellett érvelni, hogy az egyenlőség az egy jobb dolog, mint az egyenlőtlenség?
Egy kis lépést visszalépek, és utána válaszolok a kérdésre. Ugye tudjuk, hogy a kapitalizmus az egy olyan rendszer, ami tulajdonképpen nagyon régóta nem bír nagyon olyan mechanizmussal, ami csökkenti az egyenlőtlenségeket, és látjuk a gyümölcseit, ahogy mondtad is. És azért kényes erről a témáról beszélni, mert volt egy olyan rendszer, hát mi a saját bőrünkön kipróbáltuk, amelyik megpróbálta elméletileg a tökéletes egyenlőséget megvalósítani, és hát ez kínos kudarcba fulladt minden országban, hát ugye Kínában, meg itt-ott még működget, de hát ez már egy ilyen...
Hát ez már nagyon-nagyon igen, más, ami Kínában működik.
Más, még talán Kuba...
Észak-Koreába talán, vagy nem tudom.
Valószínűleg van ennek a lónak egy ilyen képzeletbeli közepe, és a kapitalizmus az egyik oldal esik le, a szocializmus meg a másikon. Ha mindenki egyenlőnek, hát ha Isten egyenlőnek akarta volna teremteni az embereket, akkor valószínűleg ugyanolyan adottságokkal, stb. Lehetne. Viszont a kapitalizmusnak az egyik, mondhatjuk talán az axiómája, hogy esélyegyenlőség van, tehát szabad verseny nagyjából, és ugye ez most már elég távol áll a valóságtól, próbáljon valaki nyitni egy autógyárat, vagy akár egy drogériát, vagy egy könyvesboltot. Hatalmas piacra lépési korlátok vannak minden iparágban. Vannak erről felmérések, most itt a beszélgetés elején még nem kínzom a nézőket a statisztikákkal, de nagyjából ilyen 70-90%-ig minden iparágat a világon oligopóliumok kontrollálnak, tehát gyakorlatilag mondjuk az élelmiszeripar, aminek egy nagyon szabad iparágnak kéne, hogy legyen, ha mondhatom ezt, tehát hogy oda könnyű kellene, hogy legyen, hogy belépjünk, kilépjünk és helybe termeljük, azt is néhány nagy
vállalat. Tehát az első dolog, amit mondunk akkor, hogy azért nem teljesen igaz, amit szoktak mondani a kapitalizmusról, hogy itt ugye egyenlő eséllyel versenyez mindenki, mert hogy a nagyvállalati szektor különböző okokból, de egy ilyen oligopolisztikus struktúrában uralja ezeket az iparágokat, tehát egyrészt méretgazdaságossági okokból nehéz oda belépni, másrészt tőkéhez jutás is nehéz, tehát csomókból, de nem úgy van az, ahogy azt úgy szokták mondani, hogy bárki holnap versenyezhet a már piacon lévők. Ez egyik ilyen probléma. Aztán van-e még más probléma, ami az egyen?
Hát, talán használtok egy hasonlatot, akkor az az áramnak a hasonlata, tehát hogyha két pont között nincs feszültségkülönbség, akkor ugye nincs áramlás, de mondjuk minden háztartásba vezetnénk a 20.000 voltot, akkor lehet, hogy sokkal erősebb masináink lehetnének, de valószínűleg sokkal több embert agyon csapna az áram. Tehát valahogy szerintem ilyen ez a...
Ezzel a jól dekódolom, akkor azt akarod mondani, hogy a kicsi egyenlőtlenség az motivál, de a nagyon nagy egyenlőtlenség az elveszi az emberek kedvét a...
Igen, és hogy mik ennek, ugye az elején kérdezted, hogy mivel támasztható alá, hát ahol nagyon nagy az egyenlőtlenség, ott sokkal több a társadalmi deviancia jelenség, tehát erre vannak konkrét statisztikák, korrelációk. Tehát
az emberek pszichológiailag úgy érzik, hogy akkora, hogy mondjam, hátrányt kéne ledolgozniuk, ami lehetetlen, és ezért pszichológiailag hátrányos a...
Igen, van egy PhD hallgatóm, aki ebből írta a dolgozatát, és meg is védtek, azt hiszem, egy fél éve, és hát ő hozott ilyen statisztikákat, tehát számomra is megdöbbentő volt. És visszautalnék itt egy korábbi beszélgetésünkre, mert mi azt kerestük, és ezt adtam szegénynek feladatul, hogy állapítsa meg, hogy mi a az emberek által, azt hiszem, azt mondtam, hogy az egyenlőtlenség természetes határa. És azt úgy sejtettem, hogy ez nincs ilyen, hogy akkor 8,2 az még oké, 8,3 már nem, de az emberek úgy nagyjából érzik, ha embereket megkérdezünk, és csak ennyit tudnak, akkor nagyjából ilyen 1-10-hez különbséget mondanak, de ugye már abba beletörik az ember bicskája, hogy megállapítsa, hogy mi az értelmezési keret. Tehát mondjuk egy vállalatnál gondoljunk bele, hogy akkor mondjuk a MOL-nál, itt lehet vállalatneveket mondani, ugye nem tudok semmit a MOL-nál az egyenlőtlenségekről, de mondjuk tegyük föl, hogy akkor 120 ezeret keres, biztos van valaki, aki minimál béren van, vagy az is lehet, hogy még közfoglalkoztatott is, és akkor tegyük föl, hogy akkor mondjuk a vezérigazgató ne kereshetsen 1 millió forintnál, vagy 1 millió 200 ezernél többet bruttóba. Tehát azért ez egy túl nagy különbség. Most bevezették egyébként, elnézést, kicsit előre csatolok, azt hiszem Oregonban, Portland államban, Amerikában azt a fordítva, tehát bevezették azt a szabályzást, hogyha 100-nál nagyobb bérkülönbség van a vezérigazgató és legrosszabbul fizetett alkalmazott között, akkor fizetnek 10% plusz nyereségadót, és hogyha 250-szeresnél nagyobb a különbség, akkor pedig 25%-ot, ami ott már egy komoly összeg. De megnézzük mondjuk nem cégen belül, hanem országok között, akkor azt látjuk, hogy Afrikában az ilyen konszolidáltabb országok, tehát a magas afrikai GDP átlag, és az európai normál átlag, az 30-szoros különbség van. És ugye az, hogy van egy elviselhető mérték, és akkor a beszélgetésünk oda tartott, hogy igazságos mértéket keressük, de amellett, hogy ez valahogy, mintha be lenne írva az emberek lelkébe, amellett van egy minimumérték is, tehát a különbségbe, aki alul van, az a megélhetési szint alatt van, akkor ugye akkor robban fel abszolút a történetünk. Mielőtt ez a migráns ugye elkezdődött, azelőtt azt hiszem a mexikói-amerikai határ volt a tengeren a legproblémásabb határ a világon, pedig Mexikó és az USA között azt hiszem csak ilyen 4-szeres különbség van, talán ott a minimálbéreket hasonlították össze. Afrika meg Európa között 30-szoros. Tehát innen, és ugye Afrikában tudjuk, hogy az a megélhetési szint alatt van. Még ha eltekintünk a háborútól, a biztonságtól, a járványoktól, stb. Tehát ez az a dolog, amit ugye, és akkor talán ett az új következtetés a mi okoskodásunkba, hogy ezt nem engedhetik meg a fejlett országok sem, mert ők a 10 000 volt, tehát nekik kéne lejjebb.
Ami nagyon érdekes, szerintem azzal kapcsolatban, amit mondasz, hogy te ugye megnézed ezeket a számokat, tehát te tudod, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak. Nekem az a benyomásom, hogy a társadalom nagy része nincs tisztában az egyenlőtlenségek mértékével. Ezt például onnan lehet tudni, hogy volt egy amerikai kutatás, amit biztos ismersz, hogy megkérdezték az embereket, hogy milyen mértékű egyenlőtlenség lenne jó. Tehát ugye abban nagyjából egyetértettek az amerikaiak, hogy ez nem lenne jó, ha mindenki egyenlő lenne. Azt mondták, hogy egy kis egyenlőtlenség az hasznos lenne. És akkor azt is megkérdezték tőlük, hogy és szerintük milyen egyenlőtlenség van, és akkor hát mondták, hogy szerintük sokkal nagyobb ennél az egyenlőtlenség. És akkor megnéztek azt is, hogy ténylegesen milyen egyenlőtlenségek vannak, azok pedig ilyenek. Tehát, hogy így fogalmuk nincsen az embereknek, hogy az, ami van, az nem ahhoz képest sokkal rosszabb, mint amit várnának, hanem hogy ahhoz képest is sokkal rosszabb, mint amit gondolnak, hogy van. Ami azt sugallja, hogy a főáramú sajtó egyszerűen nem hozza az emberekhez házhoz azt az információt, hogy tulajdonképpen mennyire elképesztően egyenlőtlen világban élnek. Ezzel egyetértesz, hogy alapvetően az embereknek nincs, erről nem szoktunk beszélni, vagy ez egy kicsit olyan tabu is, nem?
Hogy... Igen, nem csak, hogy egyetértek, hanem mi is megvizsgáltuk ezt nagyon picibe. Ugyanebben a kutatásban csináltunk egy ilyen fókuszcsoportos megkérdezést, ahol több mint 100 hát vállalatvezetőt vagy könyvelőt, tehát olyanokat, akiknek azért van valami fogalmuk a magyar bérarányokról, meg a cégen belül, megkérdeztük, hogy náluk mi a legnagyobb bérarány, mit tartanának ideálisnak kis-közép- és nagyvállalatoknál, és hogy mit satszolnak, hogy mi a valós helyzet. És most nem tudom konkrétan a számokat, de utána megnéztük a NAV adatbázisba, hogy mekkora volt a bevallott jövedelem, amit valaki egyéves munkajövedelemként, bérjövedelemként bevall, nem tudom, ha emlékszel erre, akkor...
Nem, de ezt a videót kirakjuk, akkor oda alá oda tudjuk rakni a szlájdokat, meg az adatokat, tehát ezeket meg fogjuk keresni, és pontosan.
Tehát azt hiszem, hogy 1,3 milliárd forint volt éves bérjövedelem, és itt hangsúlyozom, hogy ez, amit valaki bérkifizetésként megkap, tehát nem arról van. Tehát nem
hogy a legnagyobb magyar adózónak az éves bevallott jövedelme az 1,3 milliárd forint, és ezután fizetett személyi jövedelemadó. Tehát ez még csak nem is vállalati nyerességadó, ez személyi jövedelemadó.
Van egy ember,
aki bevallott a NAV-nak, hogy ő 1,3 milliárd forintot keresett egy évben.
Igen.
Tehát több mint 100 milliót, és ha megkérdeznénk a magyar polgárokat, hogy mennyire gondolják a legeslegnagyobb fizetést Magyarországon ebben a kategóriában, tehát hasonlózom, hogy itt nem az illegális, meg a kisíbolt, meg az ilyen-olyan pénzekről van szó, és nem is a legális tőkejövedelmekről, akkor ilyen, hát a legbátrabbak sem mondanák, ilyen 6-8 millió forint fölötti legmagasabb bérjövedelmet.
Havit.
Ami nagyjából kijön ilyen 60-70 millióra.
Itt havi 100 millió fölött. És ha mondhatok még egy számot, nagyon érdekes, bár ez már elvezet minket az egyenlőségtől, hogy meddig boldog itt a pénz. A Csutora Máriának és a Zsóka Ágnesnek volt egy, hát már egy jó ideje, talán 5-10 éve egy kutatása, de szerintem ez nagyjából érvényes, mert alacsony az infláció, hogy azt megnézték, hogy meddig mutatható ki egy több mint 1000 fős mintán a pénznek a boldogság növelő hatása. És ez meg 64 ezer forint volt nettó egy főre jutó havi jövedelembe. Uh-huh. Tehát ez meg egy ilyen bámulatosan...
Tehát ha annél kevesebbet keres valaki, akkor nagyon szomorú, és akkor ez az a szint, ami fölött már nem annyira boldogít a pénz?
Hát ugye van ez a régi mondás, hogy a pénz nem boldogít, de ezt úgy kéne kiegészíteni, ezt rengetegen kutatják, hogy a pénz egy szint fölött nem boldogít, tehát egy darabig nagyon is boldogít, mert még a betevő falatom stb. Nincs meg, de egy idő után elválik. Nos, ez hol van ez az elválás? Erről vannak ilyen évi 40 ezer dollártól havi 60 ezer forintig adataink, de hogy ez...
Itt most két irányba mehetnénk, egyik izgalmasabb, mint a másik. Ugye az egyik ez az Easterlin paradoxon, amit te szoktál előadásaidban hozni, ami, hogyha jól értem, az arról szól, hogy hát ugye a GDP az így a második világháború után folyamatosan növekedett mondjuk a nyugati világba, és ehhez képest az az érték, amit mértek ilyen boldogságindexek, az hát vagy stagnált, vagy talán még egy kicsit csökkent is, tehát ilyen enyhén csökkenő trendet mutatott a második világháború óta a boldogságindex, miközben a GDP megy fel az egekbe, ami azt sugallja, hogy a nyugati világ egészére sem nagyon igaz az, hogy a folyamatos gazdasági növekedés boldogabbá teszi az embereket.
Igen, hát nem tudom, hogy ebbe az irányba akarunk-e tovább menni, de...
Ez csak egyik. A másik, ami eszembe jutott arról, amit mondtál, ugye ez a Spirit Level című könyv, amit én szeretek nagyon sokat idézni, a Wilkinson Pickett, akik meg ugye azt mutatták ki, pont amit az előbb mondtál, hogy ez ilyen nagyon szegény, mondjuk afrikai országok, Bangladesh, stb., amikor nő a GDP, akkor van egy pont, ameddig ez tényleg javítja az emberek. Ilyen komplex életminőségi mutatókat néztek, és amíg tényleg arról van szó, hogy legyen vezetékes áram, víz, meg csatornázás, meg ne utak, addig javítja, és akkor van egy bizonyos szint, ahonnan viszont azt látszik, hogy a GDP növekedés egyszerűen nem javítja már az életminőséget, az e fölött, a szint fölött lévő országokban egyszerűen így kilapul ez a mutató, és hogy én azt találtam ott elképesztőnek, hogy Magyarország gyakorlatilag ezen az inflexiós ponton fekszik. Tehát pont ez a Magyarország fejlettségi ország.
És mennyinél volt, nem emlékszel az inflexiós pontra?
Hát ugye ezt a könyvet ezt 15 évvel ezelőtt írták, tehát hogy akkor még mások voltak ezek a számok. Nekem sokkal inkább maga a trend volt baromi érdekes, hogy nagyjából egy akkori Magyarország, és azóta persze Magyarország már sokat nőtt GDP-ben, tehát még inkább jobbra vagyunk ezen a grafikonon, de már az akkori fejlettségi szintjén Magyarországon a GDP növekedése önmagában nem tette volna sokkal jobbá az életminőségünket, és akkor ugye azt kérdezi a Wilkinson és a Pickett, hogy akkor viszont micsoda? És akkor megnézik csak azokat az országokat, amik már így gyakorlatilag fejletnek tekinthetők, és az a konklúziójuk, hogy az egyenlőségek mértéke. Tehát minél egyenlőbb egy ilyen fejlett társadalom, annál jött, hogy egy Norvégia, Svédország, Finnország, amik nagyon egyenlőek, ott sokkal jobb az életminőség, mint mondjuk egy Egyesült Államok, ahol elképesztően nagyok az egyenlőtlenségek, és elképesztő rossz ilyen humán mutatóik vannak, börtönben lévők száma, egészségi állapot mutatók, erőszakos bűncselekmények, tehát rengeteg olyan mutatója van az ilyen nagyon egyenlőtlen társadalmaknak, amivel iszonyat környezeti mutatók, amik nagyon lerontják az életminőséget. Jó, tehát hogy ez az egyik, amit így meg tudunk állapítani, hogy önmagában egy bizonyos szintig boldogít a pénz, vagy a fejlettség, de hogy egy ponton túl meg nem. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy tehát most eddig ugye az országon belüli egyenlőtlenségekről beszéltünk, és akkor talán érdemes lenne arról beszélni, hogy a globusz, mint globalizált gazdaság, hogy ott milyen elképesztő különbségek vannak, hogy erről is szoktál számokat mutatni, hogy hogyan alakulnak az országok közötti egyenlőtlenségek.
Hát mondtam ezt az elsőt, ez az Európa és Afrika között. Az embereket mindig ott bosszantja nagyon az egyenlőtlenség, ahol azt látják, van közvetlen információjuk, tehát a Svetelszky Zsuzsa használta először ezt, vagy én tőle szedtem, hogy a tuaregek teljesen békébe éltek, szerintem ilyen évi $200 GDP-ből körülbelül, vagy jövedelemből a sivatagba, még be nem vezették a tévét. Ugye attól kezdve vannak, akik továbbra is boldogok, vannak, akik, ezek között kettő van, akik a nyert, ugye most már van erre felé turizmus, tehát akik mondjuk nyertesei a turizmusnak, vannak, akik továbbra sincs tévéjük, hanem ott tényleg élnek a kunyhában, azok is boldogok, de a nagy rész, akinek aki azért legalább egy tévé, aki nézze Dallas-t, igen, meg legalább egy mobiltelefonja van, az aztán kiszokítok.
Nem olyan jó nekünk, mint gondoltuk. Egyébként erre vannak mérések, hogy az emberek a relatív egyenlőtlenségeket érzékelik-e rosszabbnak, vagy az abszolút egyenlőtlenségeket?
Nem tudom. Tehát nagyon egy elején vagyunk ennek a kutatásnak. Én azért alapvetően egy ilyen ökológiai közgazdászféle vagyok, tehát így a természetes, vagy a növekedésnek három természetes határát keressük, az ökolábnyom, tehát hogy mikor növjük ki a földet, ezt nagyjából tudjuk. Akkor ez a boldogság, ez is egy nagyon jó megkutatott téma, de az egyenlőtlenségnél még, hát amennyire látom, még mindenki csak így tapogatózik meg. Ez
mert azért érdekes kérdés szerintem nagyon, mert ugye az ilyen piaci fundamentalistáknak, a piac szerelmes, kapitalizmus szerelmesei, nevezzük őket így, mert hogy vannak, ők azzal szoktak érvelni, hogy hát a kapitalizmus ez egy hihetetlen jó dolog, hiszen még a legszegényebbek is mennyivel jobban élnek, mint régen, mert hogy régen, és akkor elkezdik mondani, hogy milyen rossz volt régen, és akkor bezzeg ma, amikor mindenkinek van a házában, nem tudom, vízvezeték, meg áram, és hogy régen ez a királyoknak sem volt, és hogy... Csak ugye én azt láttam, hogy nagyon sokszor a relatív egyenlőtlenségek vezetnek egyébként társadalmi elégedetlenséghez. Tehát, hogy mondjuk a 30-as évek Európájában már relatíve magas színvonalú volt a fejlettség, de mondjuk a nagy gazdasági világválság következtében lett egy weimarizáció Németországban, meg egy Hitler. Tehát, hogyha mondjuk nekem volt egy szekerem a középkorban, akkor én marha gazdag voltam. Ha van ugyanaz a szekerem mondjuk a ma, és ezzel kimennék az útra, akkor nagyjából körbe röhögnének.
Erdélyben nagyon... meg a fiatalok szekérre járnak diszkóba.
Jó, persze, tehát van egy ilyen posztmodern, hogy mondjam.
Ők még premodern.
Igen. Van egy ilyen posztmodernizációs folyamat, persze, hogy szekérre járnak divatból, de hogy ugye azt akarom ezzel mondani, hogy ugyanaz a fejlettség, ugyanaz a vagyoni szint relatíve nagyon-nagyon, hogy mondjam, elnyomóvá tud lenni.
Van a javaknak egy ilyen, szerintem egy nagyon rövid távú boldogságnövelő hatásuk. Tehát most először mondok egy rövid távot, tehát ha most veszek egy új autót, akkor nagyon boldog vagyok egy darabig. Szép a kocsi, irigylik a szomszédok, de aztán egy hónap után már nem vagyok olyan boldog, karcolódik, tönkre megy egy kicsit, szomszéd vesz egy jobbat. Tehát egy kicsit megdobja a boldogságomat, aztán visszaáll a szintre. Na de ha mondjuk kirúgnak az állásomból, vagy összetöröm, vagy ezentúl nem kell, nem lesz autóm, na, akkor viszont örökre arra fogok emlékezni, milyen rossz nekem, hogy autó nélkül vagyok. Most egy ilyen mainstream gondolkodásmód vagyok, mert ugye a posztmodernek már nem vesznek autót, mert szkúterre járnak, de tehát ez a, és ugyanez megvan szerintem generációk között is, tehát én ugye nagyon nagy gazdagságba éltem a nagyszüleimhez képest, akik még végigérték a háborút, és még ilyen kristálycukrok voltak náluk fölhalmozva. A szüleimhez képest is, akiknek még nagy dolog volt, hogy 3 éve elmentnek nyugatra. És a gyerekeimnek már nem tudom elmagyarázni, hogy milyen jó nektek, hogy mindenhova fuvarozunk benneteket kocsival, mi bezeg még vonattal
jártunk. Van egy ilyen hofi sketch egyébként, amikor, hát hogy fázol az ágyban éjszaka, akkor azt kell csinálni, hogy kidugod a lábodat, akkor nagyon, az a takaró alól, akkor nagyon-nagyon fázik, hogy visszadugod, és hirtelen nagyon jól érzed magad. Van egy ilyen office sketchben. Okay.
Tehát van egy ilyen hatása, tehát ahogy, tehát ez egy nagy, ez a fogyasztói társadalom és ez a gazdasági növekedés, ez egy nagyon nagy csapda is, mert azt már mind föl kell tartanunk. A következő generációnak már nem hír, hogy van autópálya, de mindig körbe kell tartani. Tehát például a német társadalom eljutott oda, hogy annyi autópályájuk, hogy már folyamatosan építik. Tehát ugye ettől is lesz fenntarthatatlan a rendszer, még gazdaságilag is, hogy egyszerűen annyi mindent ép, ugye minél jobban terjeszkedik az emberi szféra, annál több energia kell azt fenntartani.
Na, ha már az autópályákat említetted, akkor egy kicsit kínál. Mert ugye a másik dolog, ami nagyon, nagyon világosan látszik, hogy hát ugye ezek a országok közötti egyenlőtlenségek, ha globálisan nézzük, ezek csökkentek valamelyest az elmúlt évtizedekben. Ugye van ez a híres elefántábra, a Branko Milanovicsnak az elefántábrája, amit sokat szoktak emlegetni, ami azt mutatja, ugye azért elefánt, mert olyan, mintha az elefántnak lenne egy ilyen nagy púpos teste, meg az ormánya alul, aztán fölfelé kunkorodik az ormánya, és ez azt mutatja be, hogy az elefánt farkánál lévők, tehát a legszegényebbek, azok nem jártak sokkal jobban, sőt rosszul jártak, tehát ezek az ilyen Szíria, Jemen-szerű országok. Az elefánt teste az nagyjából Kína, tehát szinte az összes, ők azok, akik nagyon jól jártak, tehát Kínában egy ilyen 700 millió embernek nagyságrendileg középosztályosították az életét az elmúlt évtizedekben. Akik rosszul jártak megint a globalizációval, az elefánt órának az alja, akik gyakorlatilag a nyugati középosztály, tehát ugye ezért, ezzel magyarázzák a Trump jelenséget, a Brexitet, meg ezt az általános demagógi politikának az elromlását nyugati világba, hogy a nyugati középosztályok az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag nem éltek jobban, és akkor ami, akik még megint nagyon sokkal jobban éltek, ugye az elefánt ormányának a vége, ez pedig ez a felső 1% a nyugati világnak, meg általában a globális elit, aki, és akkor itt megint mutogatsz ilyen elképesztő számokat a prezentációdban, hogy az Oxfamnek szoktak jönni ezek a jelentései, hogy először 200-valahány embernek van annyi jövedelme, hogy van ez?
Igen, tehát 2000, hát a legütősebb mutatószám az az, hogy hány embernek van annyi jövedelme, mint a népesség szegényebb hányad. De,
tehát az egész világ népességének az 3.
Igen, tehát vagyunk olyan 7,5 milliárdan durván, tehát mondjuk 3,8 milliárd embernek van annyi pénze, mint 2010-ben még 400 milliómosnak, aztán már csak 200-nak, és ez tavaly azt hiszem 8-ra lement.
8-ra zsugorodott.
Tehát ez egy nagyon... Igen.
Tehát meg tudjuk nevezni azt a 8 embert, igen. Ugye ez a Warren Buffett, meg a Jeff Bezos, meg igen. Az Elon Musk, akiknek...
Igen, és hát a Bill Gates.
Bill Gates, ugye van ez a 8 ember, akinek annyi vagyona van, mint a globális népesség alsó felének.
Igen. Ha egy kicsit politizáltunk, de csak egy mondat erejéig, a Soros nincs benne, azt hiszem csak a 200. listán.
Sőt, politizáljunk jobban, ugye az egyik prezentációdban láttam, hogy A Soros nagyjából igen olyan 200. helyen van, és szóval rajta van Mészáros Lőrinc olyan 2000. környékén.
Igen, tehát egy-két éve előzte meg Csányi
Sándort,
aki addig a leggazdagabb magyar volt, és be is került a leggazdagabb 2000
közé. Igen. Top listájára, viszont csak valami 2000. helyre. Tehát, hogy a leggazdagabb magyar az úgy 2000. világ.
Igen,
szinte. Ez ahhoz képest, hogy 10 évvel ezelőtt egy csődben lévő gázszerelő volt, jó teljesítmény, csak hogy azért ez mégis mutat valamit, hogy a leggazdagabb magyar az gyakorlatilag csak a 2000. helyre fér fel a globális gazdagok listáján. De hogy ez a 8 felső ember gyakorlatilag, tehát egyre koncentrálódik a vagyon. A másik, amit még mutogatni szoktál, ez a pezsgős pohár ábra, hogy ugye a globális vagyon az nagyjából úgy oszlik el, mint hogyha egy ilyen pezsgős pohár lenne, aminek a tetején van szinte minden, és akkor az alján már nagyon-nagyon kevés.
Ez egy nagyon régi ábra, azt hiszem 92-es vagy 94-es világhelyzetében jelent meg, és akkor tényleg olyan volt, mint ezek az öblös szép pezsgős poharak.
Most már inkább az ilyen pezsgős
pohar. Igen, azóta is keresem, és az Oxfam most egy-két éve kiadta újra, és most már egy olyan pezsgős pohár, ami nem tudna megállni. Igen. Tehát ugye a Piketty, aki még a nagy kutatója ennek, és nagyon nagy hitviták is váltott ki, tehát Magyarországon és a HVG hasábjain nagyon komoly Piketty bírálat megjelent. Ugye a Tőke 21. században című műről van szó, és hát ő mutatta ki, amit én így meg is tapasztaltam, hogy amikor 95 óta foglalkozom ezzel, akkor még a leggazdagabb 20%-ról és 80%-ról beszéltünk, aztán 10-90, és most meg már 1000-ről, meg 999-ről beszélünk, és akkor egy kicsit vitába is szállnék.
Gyakorlatilag akkor így néz ki a pezsgős pohár, tehát egy ilyen T-alakú.
És hát az is érdekes, hogy azt is talán a Pikettitől való, hogy gyakorlatilag eddig mindig konjunktúra volt, tehát ezen az ábrán, amit ő használott, a világgazdasági válság is csak egy évig tartott, 2009-ben már újra konjunktúra volt, és azt nézték meg, hogy a konjunktúrában ugye nő az összbevétel, vagy hát egyre több pénz keletkezik, hogy ez hogy oszlik meg a felső 10 és az alsó 90% között. És már az 50-es években is a felső azért a 10% az elvitt 20-at a növekményből, a 80-at, aztán 30-70, stb. És a válság óta az a nagy hír, hogy hát az alsó az veszít 15%-ot, a felső az meg nyer 115%-ot, tehát ugye ez az, ami teljesen
ellentmondott. Ami mondjuk olyan következményekkel jár, hogy az alulévők gyakorlatilag nem tudnak például otthont vásárolni maguknak, mert ugye a jelentős része a fölülévők gazdagodásának az az eszközárbuborék, ami magyarul olyan dolgokat jelent, egyrészt részvények, meg kötvények, de másrészt ugye olyan dolgokat, mint az ingatlan. Tehát az ingatlan árak mennek felfelé, és akkor ugye a fölülévőknek, akinek van ingatlan, azok folyamatosan gazdagodnak. Az alulévőknek, meg nagyon soknak egyébként például Amerikában még mindig jelzáloghitelei vannak a korábbi időszakból, és nem tudják megvásárolni a lakásokat. Tehát ez az a jelenség, amikor mondjuk a brit fiatalok kiárazódnak Londonból, mert arab sejkek meg orosz oligarchák föltornázták a londoni ingatlanárakat, de most már Budapesten is tapasztalom.
Igen, nem, azt akartam, hogy nem kell olyan messze menni, tehát Pozsonyban drágábbak a lakásárak, mint Bécsbe, és hát nekem így Németországban ilyen nagy sok élményem volt, amikor már egy felnőtt fejjel jártam ott, és mi már meg tudtuk venni az első kis lakásunkat, hogy ők bérlakásban laknak az ötször annyi fizetésükből, egész életükben. Még ha mondhatok egy példát, vagy kettőt, egy számot, meg egy példát. A szám az, hogy még mindig naponta olyan 20 000 ember körül halnak éhen és szomjan. Tehát még mindig van a világnak egy olyan szegény rész, és egyre nő ez a rész, akiknek a vezetékes vizet nem éri meg bevezetni, mert annyira nem ér semmit az életük. A másik példa az, hogy ugye Etiópia ismert arról, hogy éheznek az emberek, meg milyen szegénység van. Így kimutatták, hogy több pénz, több élelmiszer megy ki tonnába Etiópiából az arab félszigetre, ahol ugye sivatag van, viszont van sok pénz, hogy megvegyék Etiópiába, vannak jó termőföldön, mindamennyi élelmiszer segély bejön az USA-ból Etiópiába. Tehát megint azt látjuk, hogy közel van egymáshoz két terület, nagyon nagy a különbség, és egyszerűen
erről volt voltak azért cikkek az utóbbi időszakban, hogy ugye a szaúdiak talán, meg a kínaiak is megvettek hatalmas földterületeket Etiópiába, tehát miközben ott elég alacsony az életszínvonal, de gyakorlatilag ott termeltetik meg a saját kajájukat, és aztán visszaimportálják ezekbe az országokat.
Etiópia az egyetlen ország, amelyik nem volt gyarmat egyébként, ők mindig kvázi függetlenek voltak, de most gyakorlatilag gazdasági gyarmatai ennek a két.
Ami még nagyon érdekes volt, hogy volt az elmúlt 10-15 évben egy ilyen hatalmas hype a BRIC országok körül. Tehát, hogy volt egy ilyen időszak, amikor minden arról szólt, hogy fölzárkóznak. Ugye a BRIC országok, ezek Brazília, Oroszország, India, Kína, és a BRICS lett a vége, mert Dél-Afrikát is hozzávették. Tehát, hogy ezek föl fognak zárkozni az első világba. Most ebből szerintem már a világosan látszik, hogy Brazília összeomlott, az teljesen világos. Oroszország ugye gyakorlatilag a gáztól és az olajtól függ, és hogyha most ilyen szankciókkal, meg az alacsonyabb gázárakkal az is stagnál gyakorlatilag. India nem növekszik olyan gyorsan, mint azt gondoltuk. Dél-Afrika összeomlott. Tehát az egyetlen, ami ebből tényleg egy sikersztori, az Kína, de hogy Kínában is elég komoly fenntarthatósági kérdések vannak, tehát hogyha azt vesszük, és ezért mondtam, hogy autópálya, tehát hogy ugye a kínai növekedés jelentős része az építőipar, lakásépítés, autópályaépítés, gyorsvasútépítés, tehát olyan folyamatok, amelyek egyébként, hogy mondjam, a klíma változás szempontjából rendkívül aggályosak. Tehát 10%-os növekedést addig lehet csinálni, ameddig mondjuk a lakosság jelentős részét ilyen 30 milliós nagyvárosokba költöztetjük, és annak építjük az infrastruktúráját. Ami persze ilyen igazságossági kérdéseket is felvet, hogy hát miért kérdőjelezzük meg a kínaiak jogát ahhoz, hogy olyan szinten éljenek, hogyha az első világban mi meg már régen ilyen szinten élünk. Szóval nem könnyű ezzel mit kezdeni, hogy...
Hát nem könnyű, tehát ugye ezek ilyen keverednek itt a természeti törvények, meg amik viszonylag fixek, tehát a bolygót csak egy ideig lehet túlzsákmányolni, az tuti, hogy baj lesz, és ezt egyre többen már így is gondolják, sőt, most már nagyon sokan ilyen világvégét gondolnak. Most a legfrissebb felmérésem, de ezek ilyen csak a hallgatóim között, hogy kérdezgetem, hogy ki mikorra teszi a világvégét, és hát nagyon sokan 2050-ig úgy gondolják, hogy most jelent meg egy ausztrál jelentés, okos tudósok bebizonyították, hogy szerintük 2050 után nem lesz világ. Egyébként a fiatalok viszonylag optimisták nálunk, de a másik azok ilyen soft törvények, tehát az, hogy mi az egyenlőtlenség, tehát megállapítjuk, hogy 10, akkor biztos, hogy 12 még belefér, de a 10 000 már nem. Most Kínában is ugye érdekes lenne megnézni, hogy kik gazdagodtak, tehát az frankó, hogy nő egy országnak a GDP-je, de a GDP-nek megvan az a szomorú tulajdonság, hogy nem vándorol a 10 milliómod része az én zsebembe, tehát minél nagyobb a GDP, szerintem annál nagyobb a tőkéseknek az elsaját itt első lehet ilyen marxista fogalmakat használni, annál kevesebb jut. Tehát azt megtanulta azért a szabad piacgazdaság, hogy az embereket nem jó abszolút nyomorba tartani. De hogy az ilyen gyenge közép rétegből kiemeljük őket a nagyon gazdag fele, az se kell. Tehát ugye ez mindig egy ilyen balansz, és innentől kezdve ugye jönnek ezek a kérdések, hogy akkor mi lenne a feltétlen nélküli alapjövedelem lenne, stb. Tehát azt már majdnem mindenki elfogadja, hogy ez az egyenlőtlenség nem jó. Az a nagy kérdés, hogy mit csináljunk. Tehát én ilyen viszonylag optimista és liberális vagyok, hogy azt gondolom, hogy a gazdagok előbb-utóbb belátják, hogy nem kellene nekik ennyi pénz, és akkor odaadnák, de hát az emberek nagy része azt mondja, nem, hát ezektől valahogy el kéne adóztatni, venni, mit tudom, micsodát, csak ugye nem akarunk szocialista.
Tehát akkor te gyakorlatilag ott vagy, ahol Piketty, meg a Zucman, meg a társai, akik azt mondják, hogy hát akkor egy progresszív személyi jövedelemadó, meg valami fajta vagyonadó, ingatlanadó, tehát hogy egy adóztatással kellene szerinted megoldani ezt?
Hát nem tudom, tehát ugye én is nyilván nagyon nagy tudásúnak gondolom magam, de egyelőre nem gondolkozok a megoldásokon, sőt, hát nagyon tudatosan, mi nagyon sokáig ilyen világjobbító projekteket csináltunk, és én most átnyergeltem arra, hogy elméletet próbálok kidolgozni, tehát megtalálni, hogy mi lenne a természetes arány, meg hol, hogyan értelmezhető, és mit gondolnak erről az emberek, mit tartanak igazságosnak, meddig javít ez a feszültségkülönbség, mikor lesz rosszabb, és hogy ez a három ez egybe csenge, az ökológiai korlát, a boldogság, meg az egyenlőtlenség. És hogyha eddig eljutottunk, mert azt gondolom, ezt nagyon meg kéne kutatni, tehát ugye, ha megint egy kicsit politizálhatunk, tehát a migráns kérdésre is az a baj, hogy nem lehet róla rendesen számokkal, meg tényekkel beszélni, hanem át van ideologizálva. Tehát, de ha eljutottunk odáig, hogy hát a tudomány legalább valamire tud jutni, meg a bölcs emberek, akkor utána lehet gondolkozni azon, hogy akkor hogy lehetne ezt adórendszerbe lefordítani.
Az a kérdésed, hogy mekkora egyenlőtlenségek engedhetők meg, az ugye oldatlanul fölvett olyan típusú problémákat is, hogy tulajdonképpen mi alapján jut valaki jövedelemhez. Tehát, hogy a jövedelme meg a vagyona mi alapján lesz az övé, hiszen ugye mondjuk egy ilyen mainstream, neoklasszikus közgazdasági paradigmában az lenne a mondás, hogy a jövedelem az valahol a termelékenységnek a, hogy mondjam, a javadalmazása, tehát hogy a munkának meg a tőkének a termelékenységének megfelelőek a jövedelmek, amiről egyrészt ugye mondjuk Sraffa már az 50-es években kimutatta, hogy ez a neoklasszikus termelési függvények nevezett dolog, ez nem stimmel, de ez csak egy ilyen közgazdaságelméleti probléma, de hogy a gyakorlati probléma meg az, hogy szerintem abban a hite az embereknek, hogy mondjuk az emberek jövedelmei azok tükrözik az emberek termelékenységét, az nagyon-nagyon megingott. Tehát hogy szinte senki nem gondolja már komolyan azt, hogy ha valaki mondjuk vállalatvezetőként 500-szor annyit keres, mint egy átlagos munkás, ez tényleg azt jelenti, hogy 500-szor termelékenyebb, vagy 500-szor fontosabb a cégnek.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert biztos, hogy van egy motivációs ereje a több pénznek, de ugye a társadalmi törvények azok ilyen sztohasztikusak, tehát néha működnek, néha nem, meg néha így, néha úgy. Tehát van akinek, és mondok egy ilyen nagyon egyszerű kis példát, van egy ilyen értékorientált magazin, a Képmás, amit ott terjesztünk, ilyen becsületkasszába, a templomba van nálunk kirakva, és egyébként ez nem nagyon lehetne eladni. Vagy hát el lehetne adni, de én nekem ez egy ilyen teszt is már 5 éve. Én ott, nekem elküldik az újságot, kirakom, és akkor, és miért kezdsz elmondani? Hogy
az emberek jövedelme is.
A jövedelem, igen, köszönöm. Tehát, hogy elméletileg én ezért kaphatnék, mit tudom én, 10%-ot. De én ez pont, és ugye azt gondolnák, hogy ha én kapok érte pénzt, akkor szívesebben csinálom meg, akkor jobban egy, de figyelget, pont fordítva. Tehát nekem pont elvenni a motivációmat, mert ahhoz túl kevés pénz, viszont így úgy érzem, hogy valami jót teszek, tehát terjesztek egy jó újságot. És ez nagyon sokszor, tehát fordítva sül el a dolog. És ugye, hogy egy vállalati vezérigazgatónak miért annyi a fizetés, azt ilyenekkel szokták, hogy akkor többet tanul. De hát ugye, mit tudom én, ha neki PhD-je van, a másiknak meg csak 4 általános, akkor csak 5-ször tanul többet, akkor hogy okosabb. Jó, de azért most miért kap több pénzt? Tehát annak született, vagy azt is úgy kapta, hogy szorgalmas. Több stresszt vállal, na az is igaz. Akkor biztos nem 8 órát dolgozik, hanem 9-et vagy 10-et. De hogy mondjam, ezek tényleg meg tudnak magyarázni egy darabig, és ilyenkor meg kell kérdezni embereket, hogy hányszor, és akkor hát jó az, hogy 40 000, az már nem fér bele.
Volt egy baromi érdekes amerikai kutatás, egy közgazdász fickó azt nézte meg, hogy a vállalatvezetők, akik ilyen nagyon-nagyon-nagyon sokat keresnek, ezek ugye azt feltételezzük egy ilyen neoklasszikus paradigmában, hogy hát ők rendkívül értékesek a vállalatnak, ezért keresnek ennyit. És akkor azt mondta, hogy hát ezek tényleg ilyen értékesek ezek a CEO-k, akkor hogyha mondjuk valami történik velük, mondjuk meghalnak, vagy mit tudom én, ott hagyják a vállalatot, akkor a részvény árfolyamnak zuhannia kéne, hiszen ők nagyon értékesek a vállalatnak. És akkor elkezdte megnézni, hogy az ilyen esetekben, amikor hirtelen távozik váratlanul egy CEO, akkor mi történik a részvény árfolyammal. És ahelyett, hogy azt találta volna, hogy ilyenkor zuhan a részvény árfolyama, azt találta, hogy még egy kicsit emelkedik is. Uh-huh. Tehát, hogy a piac az úgy érzékeli, hogy ezek az emberek inkább terhet jelentenek a vállalatnak.
Van erről egy nagyon jó vicc, nem tudom, el lehet-e mesélni. Afrikába megy a multi, és az őrzővédő szolgáltatást outsourcingolják, és hát a legjobb ajánlatot adó cégnek kell csinálni, egy külsős cégnek, és helyi kannibál törzs adja a legjobb ajánlatot, és hát mondja a felelős, hogy jó, de ha valami baj lesz, akkor ti mind akasztófára mentek. Jó, nem, mi már nagyon régóta vegetáriánosok vagyunk. Fél évig ennek is mennek a dolgok, egyszer csak eltűnik az egyik portás. Nézzük, nem ért haza, minden azonnal a kannibál törzsre terelődik a gyanú, főnök elzárkózik, este hazamegy, és a törzsnek a következőt mondja, azt mondja, fiúk, megettük a marketing asszisztenseket, nem tűnt föl senkinek. A fél pénzügyi osztályt, megettük a vezérigazgatót, és Koti, megettetek egy dolgozót?
Jó. Ugye azt mindenki ismeri, hogy az amerikai vállalatvezetők most már ilyen sok százszorosát keresik az átlag munkásnak. Én mindig kíváncsi voltam arra, hogy hogy volt ez régen, meg hogy van ez máshogy. Tehát ugye már önmagában az is nagyon érdekes, hogy a nyugati kapitalizmusban, nyugat-európai kapitalizmusban is rettentő magasak már a vállalatvezetői bérek, de nem ilyenek. Tehát, hogy mit tudom én, ha jól emlékszem, ilyen 30-40 szeresek talán. De...
Hát az amerikai adatot még régen néztem, 1980-ban 40 szeres különbség volt, és 98-ban már 420 szoros.
És közben a nyugat-európában most is ilyen 30-40 szeresek ezek a különbségek, vagy
nem
tudom. És akkor még kíváncsi voltam, hogy volt ez mondjuk az 50-es, 60-as években, tehát amikor ilyen jóléti kapitalizmus volt Nyugat-Európában, és azt a megdöbbentő adatot találtam egyszer, hogy Svédországban, a klasszikus jóléti időszakban, 50-es, 60-as évek, 1-2 volt ez az arány. Tehát gyakorlatilag csak dupla annyit kerestek. Ugye ez főleg azért volt, mert annyira magas volt az adóelvonás, hogy ugye egy progresszív adórendszer gyakorlatilag elvitte a bérek nagy részét, de a nettó jövedelme a vállalatvezetőknek az csak kétszer akkora volt, mint az átlagos munkásnak, akik meg ugye mindenfajta ilyen szociális juttatásokat kaptak, és nagyon jól elmuzsikált vele a svéd kapitalizmus. Tehát ugye nem lehet azt mondani, hogy ellen motiválta volna őket, mert hihetetlen jól ment az 50-es, 60-as években a svéd kapitalizmus.
És akkor, ha mondhatunk még egy szakkifejezés, most nyugaton van egy ilyen, hogy rentier society, tehát akik gyakorlatilag tőke vagy más jövedelemből élnek, tehát nem dolgoznak. Tehát az is olyan csípi az emberek csőrét, hogy egy vezérigazgató ennyiszer többet keres, pedig hát őről azért mindenki tudja, hogy rohangál és stresszes, és pár évig van a pozíciójában. Magyarországon volt egy jó kutatás, Radácsi Lászlóék csinálták az Arany Kalitkában, ahol megnéztek ilyen friss, magasbeosztású üzletembereket, és például az kimutatható volt, hogy egész nap 37 fölött van a testhőmérsékletük, tehát olyan szinten pörögnek, hogy le se tudnak állni. Tehát ezt azért nem sok ember vállalna azért a pénzért. Na, de hogy valakinek akkor az ükapja ezt csinálta, vagy jó helyen volt a tőzsdén, és meg hogy spekulációba, vagy hogy van egy ingatlanja, ami, vagy hogy mostán nálunk is ugye nagyon nagy spekulációs üzletág, vagy az Airbnb, ami egy ilyen közösségi gazdaság most cuccként indult, de most már egy ilyen kvázi kapitalisták ücsörögnek, és meg lehet nézni, hogy Pesten mondjuk hány lakás birtokol egy-egy ember, ami kín van adva Airbnb-re.
Sőt, Berlinben már komplett cégek vannak, tehát ilyen több ezer lakást felvásárló befektetési társaságok hajtják fel az ingatlanát.
Na, és akkor ez az, ami ugye csipi az emberek csőrét, tehát, hogy annyira gazdag, aki többet keres, mindjárt 1,3 milliárd, mert nem lesz bevalva ott a jövedelme, és még nem is csinál semmit, és még nem is okosabb, meg nem is tanult. Tehát ugye ezek, amik durva dolgok.
Uh-huh. Jó, nem tudom, hogy van-e még valami, amiről érdemes lenne beszélni. Kicsit beszéltünk arról, hogy miért jó az egyenlőség, kicsit beszéltünk nemzeti, meg globális szinten az egyenlőtlenségekről.
Hát talán, ha egy gondolatot még mondhatok, mi valahogy abban látnánk a megoldást, de ez a puzzle-nek valószínű csak egy kis része, de szerintem egy nagyon fontos központi eleme, ami nélkül nem lesz kirakva, hogy egy olyan gazdaság elméletet kéne kialakítani, amiben ez meg van fejtve nagyjából, mert a mostani ilyen kínosan hallgat róla, és ez szerintem, ha a következő generációja a közgazdász hallgatóknak, meg a vállalatvezetőknek már ezzel nőne föl, azt talán jelentene valamit. Egyébként valószínű, hogy robbanni fog a rendszer, csak emiatt az egy miatt is, és akkor még az ökológiai.
Hát az mondjuk,
hogy
a Dümenül és Lévi bemutatták ilyen mondjuk amerikai adatokon, ha jól emlékszem, hogy a tőkejövedelmek, amiről az előbb beszéltél, azok elképesztően mentek fel ebben a elmúlt 30-40 évnek a neoliberalizmusában. A bérjövedelmeknek a felső 5%-a nagyon erősen ment fel, és a bérjövedelmeknek az alsó 95%-a
pedig lefelé. Tehát, hogy ez volt nagyjából az elvállás, hogy ott minden tőke jövedelem fölfelé, exponenciálisan, a felső 5%-nyi bér, ergo a menedzserek, meg nem tudom, színészek, stb. És akkor az alsó 95% pedig lefelé. Tehát, hogy ennek van egy ilyen, az, hogy ilyen, hogy mondjam, politikai demokráciának egy ilyen elképesztő romlása van, ez egész világos, hogy nem független ettől, hogy az átlagember, meg a legalul lévők, azok nagyon-nagyon rosszul élték meg ezt a periódust, és nagyon elégedetlenek azzal a politikai elittel, aki nem tett ez ellen. Azzal szeretném befejezni, hogy az előadásodban szoktál egy websájtot emlegetni, amit én javasolnék a nézőknek is, ahol beszoktad írni, hogy mennyit keresel, és ez kidobja, hogy globálisan hol vagy a világban. Ezt majd a mostani beszélgetés alatti szöveges részbe be fogjuk linkelni. Tehát, hogyha ezek után, amit most itt végigbeszéltünk, hogy hogyan vannak ezek a globális egyenlőtlenségek, ugye mondtuk, hogy Mészáros Lőrinc a 2000-dik, nyilván a legszegényebb magyarok azok valahol a nagyon-nagyon lent lesznek, de hogy mindenki beírhatja.
Meg tudja, Pogács Zoltán, hol van fontos?
Én már beírtam, én tudom, hogy hol vagyok, megdöbbentő, hogy hol vagyok, nem az, ahol gondoltam, de szerintem mindenki próbálja ki.
Hozzáteszem, hogy szerintem kicsit csal az a kalkulátor, tehát én az előzőt is használtam, most nem mondom meg az eredményeket, de az mondjuk egy kicsit lejjebb rakta, de már az is megdöbbentő volt. Azt tanácsolnám a nézőknek, hogy akkor rajzoljanak egy ilyen 5-fokú skálát, tehát gondolják bele, hogy ők a személyes jövedelmük alapján, vagy a család egyfőre jutó nettó jövedelme alapján a legszegényebb ötödbe, a második vagy a leggazdagabb ötödbe vannak. Próbálják ezt berajzolni, és utána csinálják.
Igen. Így igazán izgalmas a dolog, hogy az ember először próbálja meg megsocolni, hogy ugye mi itt Magyarországon nagyon sokat szoktunk azzal kapcsolatban panaszkodni, hogy milyen alacsony az életszínvonalunk, de ha ebbe beírjuk, még ha kicsit csal is a dolog, de olyan nagyon-nagyon nem fog téves számot mutatni, és meg fogunk döbbenni, hogy globálisan egyébként ehhez képest hol vagyunk a globális jövedelmi eloszlásokban. Tóth Gergellyel beszélgettem, nagyon szépen köszönöm,
hogy vállaltad
ezt a beszélgetést, aki a Kaposvári Egyetem közgazdász professzora, az egyenlőtlenségek volt a téma.
Beszélgetés hangzott el Tóth Gergely közgazdásszal a társadalmi egyenlőtlenségekről. Egyenlő esélyek védelme tematikus napunk ezzel végéhez ért. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét!
Hírpercek.